Üdvözlöm a hallgatókat, Policer Péter vagyok, ez pedig itt a Képzene. Mai vendégem Reisz Gábor rendező és forgatókönyvíró, akit a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, a Rossz versek, vagy legutóbb a Magyarázat mindenre című filmjéről ismerhetnek. Gábor tanulmányait a testnevelési egyetemen kezdte, majd az ELTE filmszakán folytatta, végül a Színház és Filmművészeti Egyetemen végzett rendezőként. Harmadik játékfilmje, a Magyarázat mindenre 2023-ban nemzetközi sikert aratott, elnyerte a Velencei Filmfesztivál Horizontok kategóriájának fődíját, valamint a Chicagói Filmfesztivál legjobb film és forgatókönyvi díját is. A Képzene adásaiban a magyar film zenei világát mutatjuk be, ebben rendező és zeneszerző vendégeink segítenek. A műsorban volt már olyan zeneszerző, aki rendezett is, de olyan rendező, aki zenét is szerezne, nos, a műsorban Gábor lesz az első. Már első nagyjátékfilmje idején megszületett a Van filmzenekar, amely azóta is koncertezik. Gábor későbbi filmjeiben is társ zeneszerzőként működött közre. Reisz Gábor rendezővel beszélgetünk itt, a Képzenében.
Se tudja, de te ott mit csinálsz, míg én itt gondolok rád. Te ott mit csinálsz, míg én itt.
Pont ma jöttem rá, hogy azért most már kezd kialakulni valamiféle hallásom, de az elején semmi nem volt, csak ötleteim voltak, és az jó sokáig tartott, amíg el tudtam mondani, vagy valahogy megtaláltam a megfelelő hangokat a gitáron, vagy midibe, szóval egy ilyen komplikált dolog volt.
De tanultál zenét?
Nem. A zene az mindig érdekelt, meg mindig szóval nekem hamar megvolt ez a klasszikus ilyen gimnáziumi vágy, hogy akkor rockzené, és akkor zenekarozás és ilyesmi. Igazából az első ilyen közösségi élményem, amiben jócskán összefügg az alkotással, mert a mi gimnáziumi zenekarunk, azok elsősorban saját számokat adtunk elő, és azokat általában én írtam, vagy valamilyen részét én írtam. Úgyhogy nekem ez így kezdettől fogva, így tulajdonképpen ilyen 15-6 éves koromtól ez megvolt, és kb. Ekkor jöttem rá, hogy én filmrendező szeretnék lenni, vagy túlzás, inkább azt mondanám, hogy a filmmel akarok foglalkozni.
Várjál, egy picit, hogy tehát volt egy gimnáziumi zenekarod, előadtatok számokat, de nem tanultál hozzá zenélni? Tehát,
nem.
Hogy akkor...
Hát kinyitottam a ilyen gitáriskola füzeteket, könyvekből egy-két akkordot, meg volt.
De mi láttál, hogy így kell fogni, és akkor így ping-ping?
Igen. Meg az egyik barátom, ő járt tanulni, és akkor ő néha elmondta, hogy mit tanult. De hát ez olyan is volt, azért ezt hozzátenném, tehát hogy ez nem egy, nem véletlenül nem volt nagy sikerünk. Sőt, nem volt sikerünk, ezt nyugodtan mondhatjuk. Meg nem is tudtuk eldönteni, mit akarunk csinálni. Ilyen, kicsit ilyen lázadós, de nem punk, de közben kicsit alternatív. Mindenféle hülye ötletünk volt.
De ez ilyen nagyon nagy bátorság kell, nem? Kamaszként kiállni, úgyhogy...
Hát ezt az egy opciót láttuk ahhoz, hogy csajozni tudjunk, mert... ilyen trágár szavakat nem fogok használni, de hát, hogy magunkat nem láttuk túlságosan erősnek ezen a fronton.
És akkor ez
azt gondoltuk, hogy aki feláll a színpadra, az gyakorlatilag utána lejön a színpadról, és már barátnője lesz. De hát ez nem így történt, egyáltalán nem. Igazából a koncertjeinken szerintem ilyen 10-nél többen nem voltak, és abba lehet érteni a szüleinket, meg a legjobb barátainkat. Úgyhogy nem tudom, nekem ez a dalírás, ez egy ilyen fontos kiegészítője az életemnek. És akkor ebből jött igazából az, amikor az első filmet csináltuk, hogy közben párhuzamosan a zenén is gondolkoztam.
közben ilyen dalokat, meg az egész zenekoros diment a gimiben, milyen zenéket hallgattál?
Annak a korszaknak abszolút a rock volt a meghatározója. Noha előtte inkább ilyen kicsit ilyen dark, sötétebb, nyomasztóbb zenéket hallgattam, de Depeche Mode a legerősebb példa, de nem, már szerintem volt, hogy megemlítettem, úgyhogy nem akarom kibújni. A Bonanza Banzai is meghatározója volt ennek. Aztán ezek így kicsit így el is koptak, és valahogy a, nem tudom, én a rockzenét éreztem a legönazonosabbnak. Tehát pont ez a pop zenét, ezt kifejezetten gyűlöltem. Uh-huh. Aztán sok idő kellett, hogy rájöjjek, hogy azért ez egy eléggé korlátolt látásmód. Noha a mai napig valahogy, hogy amikor egy rockzenekar, aki azért számomra még mindig, és szerintem a rockzene az még mindig valahol épül valamiféle lázadáson, és közben, mit tudom én, egy multi szponzorája, vagy a dalaik túlságosan hatásvadászok, vagy egyáltalán nem érezni bennük ezt a személyes lázadás, önazonosság, ilyesmit, akkor az nagyon zavar általában. Mm. És tök jó zenekarok is egyébként néha belecsöppennek ilyenekbe.
Miközben rockzenét hallgattam, milyen filmeket néztél? Mi volt az a, hogy volt-e olyan a film, ami zeneileg megfogott téged?
Egyébként ugye a legelső filmek, amiket láttam már, azok így keringtek a fejembe, így a zenéjük, de ilyenek, hogy Terminátor 1, meg Rambo, meg ilyenek. És aztán természetesen szerintem kevés olyan ember lehet, aki a vadnyugati zenék, tehát is elsősorban a Sergio Leone filmek, azok mondjuk úgy, Ennyi a Morricone zenéi nem voltak valamilyen nagy... Szóval azt szerintem az egy ilyen fordulópont, tehát ott valami olyasmi történik a film zenével.
A jó, a rossz és a csúfról, de uh-huh. Csak a zenéről, és azt 69-ben mutatták be Amerikába, és itt tök nagy bukás volt. És uh-huh. A zenére azt mondták, hogy ez mi? Tehát hogy nem, uh-huh. A western az nem ilyen zene.
Hát igen.
És igen. Ez több év, majd egy évtized igen. Kellett, mire... Rájöjjenek. Azt gondoljuk róla, hogy hát ha valami, akkor ez az. Mm.
Igen, egyébként az ilyen klasszikusabb western filmzenék, azok inkább idegesítenek. Tehát...
És magyar filmzene van valami, ami a gyerekkorodból emlékezetes?
Hát Tanulnak a zené jut eszembe, de csak azért, mert tényleg Tanul az egyik kedvenc filmem.
Például te tudod képzelni, hogy csinálsz egy filmet, és nem te szerzed a zenét? Vagy nem veszel annyira részt benne?
Nagyon izgalmas lenne, mm-hmm. És volt már olyan beszélgetésem általam nagyon kedvelt zeneszerzővel, hogy ez így kicsit így előjött, mm-hmm. És az a helyzet, hogy én a filmzene szerzést, és ez nem egy... Szóval azért is szeretem, mert ez... kevésbé egy ilyen one-man show, hanem vagy többen, vagy legalább ketten csináljuk, és én azt imádom azt a részt. Mm-hmm. Szóval, hogy amikor a vágószoba és a zenestúdió között ez az ugrálás, mm-hmm. És ahogy így kezd épülni valami, úgy, hogy igazából nem csak meghallgatni megyek, hanem kitalálni, én ezt nagyon szeretem.
Mm-hmm. Akkor minek adnád el?
Hát igen. Igen, de közben meg tök érdekes lenne, hogy ki mit hoz.
Aha.
Igen, sajnos ettől egyenlően megfosztottam magamat így, csak hát előrébb van az, hogy én ezt az egészet élvezzem.
Hát igen. Tehát hogyha szabad kezed lenne, és azt mondanák, hogy hello, Gábor, itt van ennyi pénz, költsd arra a zenére, vagy arra a zeneszerzőre. Tehát hogyha nem lenne mondjuk ilyesmi akadály, akkor lenne valaki, akivel szívesen dolgoznál, vagy kipróbálnád?
Ezt kétszer is meg kell gondolnom, de tekintve, hogy nagyon jó barátok vagyunk, elmondhatom, hogy az Egyedi Peti, akinek van egy szóló projektje is, a Mindenkinek megvan a maga története nevű projekt, és ő volt az Óriásnak az énekese, rockzenész. Az ő zenei világa az nagyon-nagyon tetszik, és közel áll hozzám. És már eszembe jutott ilyen, hogy mi van akkor, hogyha elengedjük ezt, és de nem engedném még el. Külföldi, az biztos, hogy a 2000-es években a Ján Tirzent mondtam volna, mert az nagy hatással volt rám. Tehát én is, nem tudom, 22 évesen láttam az Amelie-t, és abszolút későn érő típus vagyok, szóval és nagyon-nagyon tetszett akkor az a film, és a zenéje aztán végképp, szóval ott a zene nagyon sokat hozzáad, bár nincs sok hibája szerintem annak a filmnek. Nyilván ízlések és pofonok. És persze baromi érdekes lenne, hogy hogy hívják a Nolannek a zeneszerzőjét? Hans Zimmer. Mit csinál Hans Zimmer, amikor egy magyar független filmnek ír zenét? Az érdekes lehet. De itt valahol mondom, hogy van egy ilyen érdeklődés, kíváncsiság, de a másik oldalon meg ez a egyenlőre azt érzem, hogy nehezen engedek el ilyen dolgokat. Ott különösen érdekes az szerintem, hogy ha jól tudom, például Nolannel az a metódus, hogy előre készülnek a zeneművek. Nem, gondolom, nem teljesen készre, de egy demó készül.
Igen.
És akkor azok így néha hatnak az írásra is. Egyébként most mi is aránylag így dolgozunk, tehát hogy gyakran vannak már ötletek és demók a forgatásra.
Tehát már a forgatókönyvre készültek, vagy közben készül valami?
Hát ez többnyire úgy megy, hogy én írok ilyen demószerűségeket, tehát néha ez tényleg gitársávok egymáson. Én azt hallgatom, amikor így, nem tudom, járok a buszon, vagy bármi, így mászkálok, és akkor jönnek ötletek. De az is jellemző, hogy mindig van egy gyűjtésem, hogy mik azok a... Ez részben hangszerelés, de részben a hangulata a filmnek. Tehát az utolsó filmnél, a Magyarázatnál például egy ilyen baromi nagy gyűjtése volt a magyar klasszikus és népzenéknek, és abból jött ki az, hogy akkor mi mit használunk, és mi az, amit inkább megírunk. Nem mondanám, hogy komponálják a jelenetet, mert van az a vonal is, amikor kockára ki van minden találva, és tényleg így hogy bejátsszák a filmzenét a forgatáson, csak hogy a timing stimmeljen, tehát ilyet speciál szerintem még nem csináltam, de mondjuk ez is érdekel, hogy milyen lenne így dolgozni, csak ehhez mondjuk az kell, hogy már előre teljesen kész legyen a filmzene. Az meg azért így még nem, csak ilyen demo szintjén szokott összejönni.
Egyszer mondom ki teljesen a nevét Csorba Lóránnak így egybe, mert egyébként ugye Lóci néven ismeri mindenki, csak aki esetleg úgy hallgatja, hogy nem, hogy vele hol találkoztál, és hogy lett az ő zenei partnered?
Mi az Eltén egy csoportban voltunk. Tehát az Elte filmelmélet, filmtörténet szaknak van egy gyakorlati órája egy héten. Ezt a Szabó Gábor vezette, és ott ismerkedtünk meg, és hát a Lócival nagyon könnyű összebarátkozni, szóval ő egy ilyen végtelenül nyitott és érdeklődő és nagyon-nagyon szerethető ember, és hamar jó barátok lettünk, és hát semmi együtt zenélés nem volt. A Lóci akkor azért még, hát arra emlékszem, hogy ilyen elmentünk valahol Balatonra, és hozott egy gitárt, és akkor ott énekelt a Britney Spears darokat egy gitárral közepesen, tisztán üvöltözve, bepiálva. Ez volt az emlékem, de amikor én utána elmentem a filmművészetire, és közben a Lóci elkezdett egy sokkal komolyabb profi pályát, és aztán ilyen kávézókba lépett fel egy szál gitárral, és akkor nekem már így ezek az első filmnek a zenéi, azok már ilyen otthoni demo szinten megvoltak, és tudtam, hogy kell valaki, aki hozzányúl ezekhez a dalokhoz úgy, hogy nem csak a négy akkordot ismeri, hanem mondjuk tud egy rendes gitárbontást, mármint egy akkordbontást, és nem csak sikágat, mint tényleg a tábortűznél. És akkor a Lócival elkezdtünk együtt dolgozni, és így jött össze az egész.
És abban a filmben, az első filmedről, első játékfilmedről beszélünk most, van valami furcsa és megmagyarázhatatlanról, hogy ott mi volt volt valami koncepció, hogy ott hova és milyen fajta zenét szeretnél, vagy ezek ilyen kis dalok átkötésre, vagy mi volt?
Hát az első koncepció az el lett vetve. Az első koncepció az volt, hogy én magyar beat zenéket rakok be, mert volt egy olyan érzésem, hogy ez így a fiatalokról szól, vagy hát 20-as vége 30-asokról, és hogy ez az ilyen kicsit ilyen elveszett generáció, és hogy valami miatt az ilyen magyar beat próbálkozásokba vagy beat zenékbe láttam valamilyen, de nem a leghíresebbek, szóval nem Illés Omega, és most nem is fogok tudni egyébként, mert ezeket akkor nagyon sokat hallgattam, és aztán szépen elfelejtettem. De volt akkor egy ilyen gyűjtés, és aztán közben, ahogy én is írogattam a dalokat, akkor volt talán az egyik ilyen nagyon nagy hullám az indie folknak. A leghíresebb az abszolút a Mumford & Sons. És akkor az hatott erre az akusztikus játszadozásra, meg eleve így végig gondoltam, hogy miért szólna itt elektronikus zene, hogyha ez egy low budget film, akkor zeneileg is valahogy próbáljuk meg hozzatapasztani ezt a műfajt, és ez itt éreztem valami kapcsolatot ebbe, és ki kellett találni, hogy akkor oké, gitár, de hát hogy mi lesz a dallam, és akkor jött a füty, hogy azzal ezt meg lehet ugrani, meg taps, meg ilyen padló dob, szóval, hogy minél egyszerűbben kifejezni ezt a közben meg nagyon ilyen, hogy is mondjam, nem erős harmónia menet, hanem inkább azt mondanám, hogy nagyon popos harmónia menet, tehát azért itt a C-durt mindig egy G-dur váltja, nagyon leegyszerűsítsem, és az mindig egy kicsit ilyen jó érzést. Filmnél a Lóci még volt, de ott már egyre kevesebbet, mert neki közben igazából ezzel párhuzamosan a Lóci játszik zenekara elindult, és annak akkora sikere volt, hogy nem is nagyon tudta összeegyeztetni ezt a kettő dolgot, mert akkor azért mi is kicsit abba voltunk, hogy mármint a zenekarunk, ez a Van Film zenekar, hogy akkor hát mi is elkezdünk koncertezni, meg minden, mert igazából annyira nagy sikere volt a Vannak, hogy a koncertjeinken rendre telt ház volt, meg ilyen őrület és úgyhogy ez vicces is, főleg amiből indultunk, hogy ez a gimnáziumi zenélés után, a 10 néző után teltházas koncerteket nyomni, az egy nekem nagyon-nagyon fura érzés volt, mert mint hogy egyszerre volt jó, de hát végig szaros volt a gatyám, azt elárulhatom, mert hát így meg kellett szokni ezt a helyzetet, hogy nem csak a szüleim néznek, hanem mások is.
És nem kapott el a hív?
Rock and roll hív? Hát elkapott egy kicsit, és elkezdtük ezt komolyan gondolni, és csináltunk is egy olyan lemezt, ami nem egy filmhez kapcsolódik, és elkezdtük egy picit komolyan venni, és nem tett jót. Szóval, hogy egyrészt senkinek se fért bele olyan szinten az életébe, és az enyémbe se, de hát az én szerelem projektem volt elsősorban, és azt éreztem, hogy ez most így kezd rossz irány lenni, hogy így miért akarunk mi, nem tudom, két hetente koncertezni, meg ilyenek, meg próbálni, meg miközben valójában mindenki, tehát nekem is mással kéne foglalkoznom. Szóval ez nem azt jelenti, hogy nem szeretem ezt, meg most is igazából egy új lemezt csinálunk, filmtől függetlenül, de megbeszéltünk ilyen, hogy akkor nem fogunk annyit fellépni, meg tényleg csak olyan helyeken lépünk fel, amit szeretnénk. Szóval ez a rock and roll, vagy nem tudom milyen élet, ez igazából nem is annyira érzem.
Ki van már még ebbe a zenekarba benne?
A mostani felállásban a Kálmán András, akivel a Magyarázatnak a zenét ketten írtuk, ő sok zenekarban játszik, szóval ő egy billentyűs, és Európa kiadótól a kollég, nagyon sok mindenben. Akkor a Hegyi Zoli, ő nagybőgős, ő is több helyen játszik, és Okos Gergő dobol, és a Szendrei Nagy Olivér, aki egyébként már Rossz Versek óta ő az énekes, de a Magyarázatnál én felkértem gyártásvezetőnek, úgyhogy nem csinált előtte ilyesmit, de baromi jól csinálta, úgyhogy ő más fonton is alkotótárs. Aha. És még a Lukács Roland, aki szerepelt az első kettő filmben, ő volt az a fiú, aki a Szécsi Pál dalt eltátogta.
Kívülről látni, rálátni a projektre, hogy uh-huh. mit mond, mi hogy hat, szerintem. Igen. Ehhez képest te sok mindent csinálsz a filmedben, tehát például te vagy a főszereplő, és még a zenét is te csinálod, és még néha, tehát vágóként is szerepelsz rajta.
Az egy új dolog most.
Az
már.
Egy új dolog.
De azt régen is szerettem, csak aha. most már...
Hogy ennyi minden részről érintett vagy, azt hogy tudsz mégis kívül maradni? Vagy neked az megy magától? Vagy...
Nem tudom, hogy mennyire tudok kívül maradni, de azt érzem, hogy igen. Aztán lehet, hogy nem. Én a Magyarázatnál, az utolsó filmnél, a vágásnál, én azt éreztem, hogy teljesen kívül tudok maradni, és az első verzióban is nagyon... tudod, olyan jeleneteket, amikben az ember így kicsit szerelmes már az íráskor, amikor leforgatja, és jól sikerül, összevágja, de jó lett, és aztán még sincs meg a pontos helye a filmbe, és ezeket el tudom most már engedni. Régen nem annyira ment. Biztos, hogy bele lehet esni ebbe a hibába bármikor, de az is van, hogy az első két film, amit a Tálas Zsófi vágott, azokban az esetekben valahogyan olyan úgy állt össze az egész történet, hogy azért Hát nem egy szintiszta kronológiailag egyirányú történet volt elmesélve, és az elsőnek a forgatókönyve az ilyen helyel közzel volt megírva. A másodiknak meg egy olyan, tehát a Rossz verseknél egy olyan film volt, ahol igazából ezt a Petrányi Viki mondta egyszer, hogy ez bármikor létre lehetne hozni egy teljesen másik verziót ebből a filmből, mert egyszerűen úgy lehet dobálni a jeleneteket különböző sorrend, világ mindenség végéig lehetne vagdosni, és ebbe azért rendesen akkor bele is kattantam, hogy ezt hogy, mert semmivel nem voltam. Szóval akkor egyáltalán nem sikerült nekem elengedni dolgokat, és aztán azt hiszem, hogy hát most, hogyha ilyen optimista akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy azóta ezt megtanultam.
A másodikban a Rossz esetben te játszol is.
Hát igen, szóval az egy ilyen szuper személyes film, és abban nehéz volt, abszolút. A legnehezebb dolog ebbe a folyamatban, amikor van egy zene, ami teszem az drága, dal, és azt abba beleszeret az ember, és akkor nem lehet kifizetni, és akkor jó, akkor meg kell valahogy hasonlót írni, ott megtalálni azt, hogy bele tudj szeretni abba az újba. Nagyon nehéz. Nekünk volt ilyen a Magyarázatnál. És hát rengeteget dolgoztunk. Azon a dalon többet dolgoztunk, mint az egész filmzenén szerintem.
Az melyik, arról ebben
tudsz? Az utolsó. Az utolsó, a vége zene, vége befutó zene. Az volt egy francia, hát nem is láger, szóval ez nem is egy ilyen nagyon híres dal, de hát nem lehetett elérni a szerzőt sehogy se, az ügynökség, ezt senki nem válaszolt, ment az idő, közben kiderült, hogy bejutott a film Velencébe, és hát akkor most mi lesz?
És akkor nulláról újraírtad?
Akkor hát elkezdtük a Kámival így, hogy oké, mi az, ami megtalálni azt az alapeszenciát, hogy mit szeretünk ebbe a zenébe, mitől mozdul meg valami, és akkor fejtegetni, néha vannak olyan dolgok, amik hát nem plágium nincs benne, de hangulatokat, hangzásokat nagyon hasonló módon megtalálni. Közben meg vicces, mert az emberben az is mozog, hogy nehogy már ugyanaz legyen. Szóval ez egy ilyen szörnyű harc belülről, és aztán, amikor így a képpel együtt nézed, hogy érzelmileg elindítja ugyanezt, mint amit anno a referencia.
Ami még ilyen nagyon jellegzetes külső zene, hogy úgy mondjam, az a Rossz verseknek a főcímzenéje, a Gyöngyhajulány, ami aztán vissza is tér talán többször is.
Nem, csak egyszer.
Egyszer. Egyszer visszatér, igen. Hogy azt például meg tudtátok venni? Tehát az ki van fizetve?
Hatalmas mázlink volt. Tehát, hogy ott az történt, hogy a Presser Gábor látta az első filmet, és nagyon szerette. És adott egy lehetőséget akkor nekünk, hogy ne annyiért, mint a, nem tudom, ki volt az a az a, igen, Kanye West, hogy hát, hogy szóval nem annyiért vettük, mert annyi pénzünk nem is lett volna szerintem az egész filmre talán, szóval ez ilyen szerencse.
De azt már akkor, amikor forgattátok, tudtátok, hogy meg lesz az, tehát vagy ez
ott,
egy ilyen...
Ott sok minden volt előtte egy másik alap. Még a forgatókönyvben benne is volt az első verziójában, hogy ott milyen zene szól, az is egy magyar sláger volt, de ott egy ilyen szörnyű helyzet állt fenn, hogy az előadó balesetet szenvedett, a szerző, és nem lehetett elérni. Olyan állapotban volt, ezt most nyilván nem szeretném elmondani, mert hogy kiről van szó, de hogy nem tudtunk semmilyen választ kapni, mert nem volt olyan állapotban. Aztán szerencsére jó lett azóta. De addigra már le lett forgatva meg.
És akkor megkerestitek a presszert, hogy erre forgatnátok, és ő azt mondta,
igen. Igen, hát akkor én elkezdtem hallgatni csomó mindent, és akkor felhívtam a Berkes Sulit, a producer barátomat, hogy te figyelj, az van, hogy a gyöngyhajú találtam meg, attól röhögött, és aztán mondtam, hogy jó, de most hallgass meg, és próbáld elképzelni, és akkor mondtam, hogy jó, érti, hát ha. És szerencsére belefért.
Ezzel át is ugrottunk most a rossz versekre. Itt viszont azért hangulatában változott a zene, tehát hogy a van valamiben van egyfajta, hogy mondjam, a zene is egy játék, hogy játszol a képekkel, játszol a dramaturgiával, ugyanígy a zene is egy ilyen játékelem. Viszont a rossz verseknél már azért ez egy picit változott szerintem, és aztán a magyarázatra már sokkal... más szerepet kap, más réteget képvisel a zene. A rossz verseknél mi volt még a...
Úgy indult az egész, hogy én Párizsba kezdtem el írni ezt a forgatókönyvet. Hazajöttem, és ott annó vittem oda a gitárt is, ott voltam fél évig, egy ilyen ösztöndi program keretein belül, és vittem oda a gitárt is, és rengeteg ilyen prüntjögés született, és azok között volt olyan, amit a zeneszerző barátaimmal így kiválasztottunk, hogy ez lehet egy irány, az lehet egy irány, hogy ez a csákanna szál, ez a szerelmi szál, ez a szülői, ez a felnőtté válásnak. Így kiválogattunk ilyen motívumokat, és aztán először azt hiszem, volt talán egy olyan irány is, hogy akkor egy ilyen egységes filmzene lesz, de mondtam, hogy, hát, hogy, nem, hogy az egész filmnek az alap, hát nem műfaja, de stílusa az, hogy eklektikus, és hogy a zenét is össze-vissza kéne csinálni, hogy a zenei műfajok itt össze-vissza váltogatják egymást, és az alapkoncepció az volt, hogy van egy fickó, akinek filmes ambíciói vannak, de reklámfilmeket csinál, és hát ugyanez a kompromisszum születik meg az életébe és a csajozás terén, és akkor hát így gyakorlatilag egy ilyen időbevájkálás történik asszociatív módon, és hát, hogy milyen lehet a világa annak, aki filmes akar lenni, aki hát egy filmszerű, és akkor mindegyik korszaknak megvolt külön a filmes stílusa, vagy műfaja, és abszolút ahhoz csatolva próbáltuk a zenét hangszerelni, de két-három motívum ismétlődik, szóval ez egy ilyen, erre szerintem kevesen, amikor nézed, akkor nem hiszem, hogy rájössz, de hogy a film noáros, amikor elkezd futni a 17 éves Tamás, és ott az esőbe fekete-fehérbe fut, és nagy zenekar szól, az ugyanaz a zene, ami nem tudom, egy ilyen glockenspillel meg gitárral szól egy másik jelenetben, mert ez az, ami egy kicsit összekapcsolja valahogy. Szóval ez az volt, hogy egyáltalán mi fogja összetartani ezt a filmet, hogy ez az eklektikus film, ez hogy tud működni, és kevés példa van rá, szóval vannak nyilván, tehát amit találtuk fel, de hogy mi az, ami össze fogja rántani. Igazából azt találtuk ki, hogy a motívumok azok alapvetően ismétlődnek, és a néző nem is fogja észrevenni, de ez mégis ezt az egységességet létre tudja hozni. Az volt a nehéz, hogy mi szól a jelen időbe, ami igazából egy dokumentarista stílusú dolog, és ott ilyen nagyon finoman van csak épp, hogy benne pár dolog.
És akkor ez már előre megvolt, ez a zenei koncert, nem közbe alakult?
Ez jó már... kérdés. Szeretném szépíteni a múltat, hogy minden megvolt előre, de biztos vagyok benne, hogy...
Gondolom, egy folyamat részeként valahol, ahogy a történetek is alakultak, úgy...
Én arra emlékszem, hogy az első beszélgetésünk a zeneszerző barátaimmal az a szedben volt. Tehát, hogy a forgatás előtt, mert egy lakásba forgattuk a film jelentős részét, amit több lakásnak rendeztünk be, és akkor ott találkoztunk a Kámékkal, és akkor hát így végighallgatták a prüntjögéseket, amiket hoztam Párizsból, vakarták a fejüket, hogy ebből mit lehet használni. Hát ők zenészek, szóval, hogy én meg azóta már kicsit azért jobban megtanultam játszani, meg valahogy kifejezni zeneileg magamat, de akkor tényleg a pár akkordból is megpróbáltam valahogy kifacsarni azt az érzelmi dolgot, amit akkor éreztem. De ez tényleg az volt, hogy én amikor megfogtam a gitárt, és kinyitottam ezt a gitársulis füzetet nem tudom, 4 évesen, akkor az első 2 akkordot, amikor megtanultam, akkor abból egyből lett egy dal. Tehát, hogy nem az volt, hogy én le tudjam játszani a Stairway to Heaven-t, ami egy jellemző dal, amit mindenki meg akar tanulni, amikor elkezd tanulni gitározni, meg nyilván Nirvana, meg ilyenek. Nirvana speciál megtanultam egy párat, de azt is nagyon rosszul, hanem a sajátjaimat akartam mindig. Szóval ez az egománkodás, ez már akkor megszületett.
Prüntjögések, és akkor, amikor vágsz, akkor ezeket már alárakod, vagy már a vágáskor elkezdtek közösen rázenélni, vagy mi a folyamat?
A rossz verseknél a prüntjögés raktuk először alá, és nagyon furcsa hatása volt, mert egy kicsit más műfaj, tehát a 35-ös alárakni egy, mert ott 35-ösre is forgattunk, ilyen, tényleg ilyen laptoppal felvett prüntjögést, az...
Elviszi a...
Hát, hogy az nem ugyanaz a minőség volt, de aztán, ahogyan dolgoztunk a többiekkel úgy egyre inkább. Mindig pakolgattuk alá a legfrissebbeket, tehát így épülgetett, és akkor nem tudom, egy dalnak nem tizenvalahány verziója volt. mert ment persze az is, hogy itt még ez, meg itt még az kéne. Az egy tényleg nehéz volt a vágás, az eklektika, a történetmesélés része, de a filmzene része se volt éppen egyszerű, szóval tényleg az volt, hogy egy össze-vissza cserélgettünk hangszíneket, és akkor hát, hogy így emlékszem, hogy néztem körbe a stúdióban, hogy milyen hangszerek vannak még, amikkel esetleg lehet, hogy máshogy szólna, és akkor hát ott össze-vissza tényleg. Szóval ez, és gondolom, ez azt nem mondom, kikészítettem a barátaimat, a zenekart ezzel, de azért hát vértizzadt mindenki.
És akkor a magyarázat mindenrének, a zenei világa annak, hogy alakult ki? Vagy honnan jött az ötlet, hogy ilyen kórus művek legyenek?
Hát ezekből a népzenékből, illetve először az első gondolat az volt, hogy biztos, hogy magyar zenéknek kell lenni, és magyar klasszikus zenének, mert azt éreztem, hogy van ez az egyszerű kis történet, ami egyszerű kis történetnek indul, és egyre nagyobb hát felhajtás lesz körülötte, hogy egyszerűen egy ártalmatlannak tűnő hazugság, és ez kibontva, hogy ez akkor működik, hogyha kicsit ilyen grandiózusabb a zene. Mm-hmm. Hogyha az elejétől kezdve többet ígér. Mm-hmm. És azt éreztem, hogy akkor, hogy klasszikus zene, hogy ott...
De magyar klasszikus, tehát vagy...
Magyar, tudod, hogy mit csináltam, hogy túl azokon, akiket ismertem, azon rákerestem a Wikipédiára, hogy magyar klasszikus zeneszerzők, és egyenként mindegyikbe belehallgattam a Spotify-on, hogy akkor ez az-e, vagy nem, ez érdekes, és akkor így nem tudom, 50-60 track így összejött, és azokat nagyon sokat hallgattam, és akkor volt köztük olyan, ami kórusmű volt, és az nagyon kezdett működni, és aztán rájöttem, hogy basszus, tényleg, hát, hogy az, hogy emberek vannak mögötte, nyilván a hangszer mögött is emberek vannak, de hogy meg is szólal, annak valami nagyon erős hatása van, és annak, hogy népzenei motívumok tisztábban fogalmazva, tehát nem, mit tudom én, egy 20-as évekbeli zeneszerzőnek a világa, hanem azok, akik visszanyúltak, tehát nyilván Kodály Bartók talán leginkább, és hát elsősorban ezek is vannak, vagy ezeknek a hatása érezhető, és ezeket kezdtem el hallgatni, és utána volt a következő lépés, hogy gyerekek, hogy miről szól ez a film, biztos sok mindenről, meg biztos mindenkinek kicsit másról, de hogy valahogy ez a remény, hogy a gyerekek, akik még nem ebbe az átpolitizált világban élnek, hogy ez az ő felkiáltó jelük valahol, és hogy ezt baromira ki tudja fejezni, hogyha gyerekkórus énekel. És ez az izgi az volt benne, hogy tudtuk, hogy valamit esetleg meg kell vegyünk, de egy idő után annyira elkapott a Kálmán András, Kálminak fogom hívni, Kálmit, meg engem ez az alkotásnak a vágya, hogy elkezdtünk azon agyalni, hogy lehet népzenei hangulatú, hasonló motivumokat beépíteni egy általunk írt zenébe, és akkor így írtunk hozzá szöveget is. Nem mindegyik, tehát nyilván van benne olyan, ami egyáltalán nem a mi szerzeményünk, hanem főleg a Bárdos Lajosnak a népdalát iratai. Ez baromi izgi volt, és hát, tudod, amikor így Kámi valamennyire tud énekelni, de nem nagyon szeret, én szeretek énekelni, de nem tudok. Úgyhogy jó, de hogy fogunk csinálni demót, meg ilyesmi, és akkor, hát volt olyan, hogy a Kámi felénekelt egy sávot, és akkor egy másikat, és akkor ilyen elkezdte pitchelgetni, és egymás alá rakta, és akkor lett belőle egy kórus, és akkor így néztük, hogy ez így milyen. És az, amikor a felvételhez közeledtünk, a Kodályba, a Kodályosok énekelték fel, És az egyszerűen elmondhatatlan érzés. Szóval én hát nem járok a Zeneakadémiára, nem járok operába. Én egy, nem tudom, szerintem nyugodtan gondolhatja bárki rólam, hogy kicsi sutyó vagyok. Nem vagyok igazi sutyó, de hogy, tehát nem az van, hogy nekem az a hangulat, vagy hatás, amikor meghallottam a gyerekeket énekelni, és nyilván az persze még durvább érzés, amikor az általunk írt dalt elkezdik énekelni három szólamba, és így az valahogy olyan érzés, hogy tényleg így, mint hogyha az ember így egyszer csak így megemelkedne, vagy nem tudom, elkezdene repülni egy pillanatra. Annyira csodálatos. Hasonló volt a Rossz verseknél is. A Rossz verseknél, amikor ott volt lehetőségünk egy részt az nagy zenekarral megcsinálni, egy ilyen másfél órán volt nagy zenekarral, és akkor gyorsan tudod mindent feljátszottak, és az is olyan, hogy amikor így megszólal a nagy zenekar, és bum, az kész. Tehát ott ránéztem a Kálmira, aki mégiscsak azért gyakorlottabb, de hát ő is így nem kapott nagyon levegőt, mert hogy az valami, és nem az a része, biztos az is benne van, azt nem fogom tudni letagadni, hogy az ember ír valamit otthon, pöttyög valamit, alakul, és aztán egy ilyen nagy zenekar, de maga maga az, ahogyan sok ember egyszerre zenél, annak mindig valami brutál hatása van. Úgyhogy tehát hiszem, nehéz elfelejteni azt a másfél napot, amikor ezeket a felvételeket csináltuk a gyerekekkel.
Azt miért gondoltátok, hogy kell nektek is írnotok kórus részt? Nem volt elég, vagy nem volt olyan hangulat? Vagy?
Nem, hanem volt, amit nem tudtunk megvenni, és át akartuk alakítani valamennyire, meg nem stimmelt timingba. Ilyen nagyon rövid részek vannak, és az nagyon, tehát ha meg is tudtuk volna venni, de nem nagyon volt pénzünk, azt, hogy ott így levágni, vagy szóval az nem nagyon lehet szépen megcsinálni egy nagyobb kórusnál, hogy akkor csak ilyen lefédelés meg ilyenek. És akkor az volt a gondolat, hogy jobb, hogyha nyilván könnyen összejött ez a gondolat, mert akartunk kreatívkodni ott.
Érdekes, hogy a stáblistán ki vannak írva ezek a dalok, a uh-huh. kórusművek mindegyik, és nagyon sok van, de közben, amikor néztem a filmet, nem éreztem, hogy sok film lenne a zenében, uh-huh. hogy kicsit meglepett, hogy ez az érzet, hogy takarékos a zene használat, de ezt képest mégis sokkal tágabb.
Ezt el tudom mondani, hogy miért, mert hogy mi nem, hogy a Kámi is imádja ezt, de én is egy picit, hogy amikor bemegy valaki a boltba, és a boltba szól a zene, azt szerintem a legtöbb filmben megvesznek egy stock zenét, vagy valamit, vagy akár vesznek valami sláger. Amerikai filmben valószínűleg van rá pénz, hogy a hátul szól, a raktárba hallgat két csávó, épp hogy hallod a filmben, de szerintem arra is költenek rendesen, és azokat mi megírjuk. És ez van, amikor baromi izgalmas, hogy van egy ilyen, nem tudom, hogy mennyire emlékszel erre a filmre, de hogy amikor lemegy a főszereplő, az Ábel a Gárdonyi térre, és csak így nézelődik. És van egy srác, aki egyébként pont az Olivéra, a zenekarunk énekese, megáll a kocsijával, és akkor szól belőle valami. És akkor azt hiszem, hogy ott Beethoven szólt a referenciába, és akkor nem fogjuk a Beethoven-t, most írunk egy ilyet. És akkor...
Tehát ezek a diagetikus zenék, ezeket
igen,
is...
Ezeket is beleírjuk, és ez egy jó játék. Ezek egyébként nagyon gyorsan készülnek el, de hát ez is zeneírás.
És akkor szóval megy a tévé, akkor az is igen, ti vagytok, hogyha igen, a kultos lány zenét hallgat, az is ti vagytok.
Hogy nem a, ezt abszolút az ember ilyen szórakozás miatt csinálja, mert nem a szívből való kreatívkodás, hanem egyszerűen ide kell valami, és akkor játszadozunk. Ez tényleg. Ez. Tudod, az az érdekes, hogy szerintem, hogy filmzenében gyakran azt látod, hogy van egy ilyen klasszikusabb zene kezelési mód, ahol egybefolyik a filmzene, tehát ott a dialóg alá csúszik. És tök érdekes nekem, és szerintem ez talán ilyen generált, tehát aki a 90-es évek benőtt fel, vagy az egy ilyen meghatározó korszak, amit egyébként tényleg a mai napig így néha így rácsodálkozom, hogy mennyi fantasztikus film volt, és mennyi ilyen nagy ágyú robbant akkor be, hogy akkor szerintem elindult egy olyan filmzene szerzés, főleg természetesen a Tarantino és a Danny Boyle berobbanásával, ami nagyjából másfél év, tehát ez a 93-4 körüli időszak, amikor egyszerűen a filmzene az nem ilyen módon kommunikált. És emiatt nekem a mai napig, amikor amúgy egy dialóg alá elkezd becsúszni valami zene, az nagyon könyöklős. Valahogy azt érzem, hogy túlságosan nem magabiztosak az alkotók, és közben meg van egy csomó jó példája. Szerintem egy, hát nyilván a Oppenheimer az végig van zenélve, de eleve a Christopher Nolannél csomó filmbe végig nagyon sok zene van, és hát máshogy kommunikál az. És azt érzem, hogy az nekem nem megy igazából, valahogy nem képzelek oda zenét. Pedig biztos, hogy még a mi filmünk is vannak kivételek, ahol kicsit alá megy valami. Truman Show című filmre. Truman Show című filmben van egy olyan, hogy ott valami jelenet van, és akkor alárak élőbe zenét. És az nem tudom, mikor ez a film, 95-ös talán. És az is így egybevág ezzel az idővel, és akkor jöttem rá, hogy ez tényleg ennyire ócska dolog, hogy itt van egy, nem tudom, egy szerelmi vallomás, és akkor alá csöpögtetnek ilyen dallamokat, hogy az valahogy, mert hogy attól lesz emocionális az egész, és ez baromira ki tud készíteni, és látok nagy játékfilmeket is, ahol ilyen, hát kicsit ilyen primitívebb ez a kezelése. Tudod, hogy mi a kínos, még amikor van egy jelenet, ami nem vicces, és aláraknak valami jó pofa zenét, hogy a néző tudja, hogy ez vicces. Attól lefordulok a székről.
Köszönöm a beszélgetést, az említett filmeket kiváló minőségben láthatják a Filmio streaming platform oldalon. A bővebb, teljes adás elérhető a podcast csatornákon. További információkért keressék az adás Facebook oldalát. A korábbi műsorokat visszahallgathatják a www.képzene.hu oldalon. Az adást Weininger Gabriela szerkesztette, producere Karle Gábor volt. A beszélgetést készítette és vágta Policer Péter. Köszönöm, hogy hallgatnak minket, viszont hallásra!